iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Nem annyira titok mostanában az, hogy a mesterséges intelligencia szolgáltatás leginkább a hardware gyártóknak jövedelmező iparág, és nyilván minden egyes szoftveres oldalon masszív pénzeket ebbe a szolgáltatási rendszerbe ülő cégnél felmerül, hogy na de vajon hogy hozzuk vissza azt a pénzt, amit eddig belefektettünk, és nyilván nem csak azt a pénzt, hanem ennél jóval többet is. Úgyhogy egyik oldalról nem annyira meglepő számomra a Google nemrégiben megtartott fejlesztői konferencián beharangozott új mesterséges intelligencia előfizetési csomagja, ami az eddigiekhez képest is mondhatjuk úgy, hogy olyan, mintha egy szimpla hitelkártyához képest hasonlítanát mondjuk az American Express Platinum kiadását, mert hogy a Google AI Ultra előfizetés nem csak, hogy nagyon sok mindent kínál, hanem nagyon-nagyon sokat is kérnek ezért.
$3000. Ennyibe fog kerülni évente az AI Ultra, ami azt jelenti, hogy még többet kell fizetni, tehát ez $250 havonta, ha lesz szeretnénk bontani. Az első 3 hónapra van egy 50%-os kedvezmény, hogyha valakinek ez most éppenséggel érdekes lehet bármilyen oknál fogva. És ugye mi már hüledeztünk a ChatGPT $200 előfizetésén, hát ez még erre is rátesz egy lapáttal, bár azért tegyük azt hozzá, hogy nyilván egyrészt a csomagban minden AI tool-t megkapunk, akár a kísérleti, még tesztidőszakban lévő verziókat is, mindenből jobbat kapunk, minket szolgál ki már, hogyha ilyen csomaggal rendelkezünk, először a rendszer, stb. Tehát mindenből a legjobbat kapjuk, ami AI, és gyakorlatilag minden AI tool-t megkapunk a Google-tól, amit csak lehet, de ezen felül még egy kis kandírozott cseresznyeként azért bedobott olyanokat a Google, hogy 30 terabyte Google Drive tárhely, ahova ugye azért szépen lehet pakolni a Google Photos, a Drive és Gmail adatokat is, illetve kapunk YouTube Premium előfizetést is, tehát ez a $250-os csomag, kvázi mondhatjuk azt, hogy egy ilyen aranykártya, vagy egy American Express mindent vívő hitelkártya a Google-höz. Nyilvánvalóan nem átlag embereket céloz ezzel a Google, nyilvánvalóan olyan cégekhez, vagy olyan professzionális felhasználókhoz szól ez az ajánlat, akik ki fogják használni ezeket a szolgáltatásokat. Minden esetre eljutottunk oda, hogy kiderült, hogy tényleg pokoli drága még mindig az AI, és hogyha valaki pénzt szeretne keresni vele, még ha akkora cég is, mint a Google, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy a végén mi felhasználók nyúlunk vastagon a pénztárcánkhoz, de hát ez van, per pillanat még itt sem 100%-ig biztos, hogy ebből igazi profitot fog tudni termelni a Google, de nem tud mit csinálni, pénzt kell csinálni, sokat kell érte kérni, és ha már Google, és ha már pénzszerzés, akkor említsük meg a másik aranytojást, a YouTube-ot, ami nem más, mint a YouTube, ahol most úgy néz ki, hogyha eddig bárkit idegesítettek a reklámok, amik a videók közepén egyre lehetetlenebb helyekkel jönnek be, hát ez most még idegesítőbb lesz, és még lehetetlenebb helyeken fogunk találkozni hirdetésekkel.
Tegyük gyorsan hozzá, hogy nem annyira meglepő az, amit a Google most kitalált a YouTube hirdetések kapcsán. Nyilván ugye a cégnek a legnagyobb bevételi forrásai közé tartozik az, hogy nagyon pontosan, nagyon jól elhelyezett és nagyon-nagyon-nagyon célzott hirdetéseket tud biztosítani a hirdetők számára. És hát ha valaki nézett valaha is televíziót, akkor az szerintem már egészen megszokottá vált, hogy egy-két rosszul beillesztett reklámot leszámítva általában sebészi pontossággal helyezik el a hirdetéseket a lineáris televíziófogyasztásnál, tehát a lineáris szórakoztatásnál, és azért a YouTube is valami hasonlót próbált már korábban is megvalósítani, amikor ugyebár egyre többször, egyre több helyre az adott videókban beillesztgetett mindenféle hirdetéseket azok számára, akik mondjuk nem fizettek elő a prémium szolgáltatásra. Ez fog egy picit még kellemetlenkedőbbé válni, mert hogy míg a klasszikus televíziózásnál végig lehet nézni azért az adott napi programot előre is 1-2-3-4-5-6 embernek egy stábnak, akik meg tudják határozni azt, hogy mik azok a legizgalmasabb pontok, amikor be kell szúrni a reklámszünetet, mert biztos, hogy szinte mindenki ott fog ülni a tévé előtt, és várni fogja, hogy véget érjen a mosópor reklám, és folytatódjon mondjuk az adott film vagy sorozat. Ez a fajta mentalitás költözik be YouTube-ra, méghozzá a mesterséges intelligencia segítségével, amely egészen konkrétan azt fogja megoldani a hirdető óriás és kereső óriás számára, hogy felmérje, hogy minden egyes videónál mik azok a legfontosabb pontok, és itt inkább mondhatjuk azt, hogy érzelmi töltet szempontjából legfontosabbak, vagy információ átadás szempontjából legfontosabbak, amikor be kell szúrni az adott reklámot, mert az az adott időszak fogja odaszögezni legjobban a nézőket a képernyő elé. Úgyhogy a klasszikus tévé tovább él, a tapasztalatok onnan tovább élnek, és bizony-bizony a YouTube hirdetések még inkább olyanná válnak, mint amilyet megszokhattunk pár évtizede a televíziótól, a klasszik tévétől. És bár a mesterséges intelligencia most abszolút egy nem kényelmes és nem kellemes dolgot hozott el nekünk, vannak még mindig sokkal ijesztőbb és sokkal régebb óta velünk levő dolgok, ilyenek például a zsaroló vírusok is. Ezek a technológiák is tovább fejlődnek, és most egy egészen új és egészen rémisztő megoldást fedeztek fel biztonságtechnikai kutatók nemrégiben.
Igen, tehát hogyha eddig azt gondoltuk, hogy nagyon-nagyon bosszantó lesznek majd a Google reklámok, és majd biztos, hogy a legjobb pillanatban, mármint szó szerint, tehát amikor a Google-nek is, meg nekünk videónézőnek is a legjobb pillanatban fogja megszakítani a videó folyamat a Google, na hát az a fajta zsaroló vírus, amit most fejlesztettek ki, vagy aminek az alapjait most fektették le, egyelőre nem gengszterek és rosszindulatú emberek, hanem olyan biztonságtechnikai kutatók, akik azt mondták, hogy hát úgy néz ki, hogy ezt meg lehet csinálni. Ők azt mondták, hogy mi történik akkor, hogyha nem az operációs rendszert fertőzzük meg, hogy a zsaroló vírusok úgy működnek, hogy valamilyen úton módon bejön a human error, tehát az emberi hibaforrás, letöltünk egy csodálatos virágokkal teli és koájó idézetekkel teli PDF-et, vagy olyan linkre kattintunk, amire nem kellett volna, stb. Megnyitunk egy csatolmányt, amit nem kellett volna, és gyakorlatilag egy vírus lokkolja a számítógépünket, és addig, amíg nem fizetünk egy megadott bankszámlára valamilyen összeget, amit ott megmondtak, addig nem is jutunk hozzá az adatainkhoz. Ahogy fejlődik ez a ransomware technológia, és ahogy egyre fejlettebb zsaroló vírusokat írnak, úgy fejlődnek ezzel együtt nyilván utólag kullogva, de mégiscsak fejlődnek a különböző vírusírtó szoftverek és egyéb biztonsági szoftveres megoldások. De mi van akkor, a kutatók szerint, hogyha azt mondjuk, hogy ez nem az operációs rendszerbe lesz ez a vírus, hanem már a processzorba beágyazódik, de gyakorlatilag még mielőtt elindítanánk bármilyen operációs rendszert, a bekapcsolás után abban a pillanatban képes aktiválódni, és hát úgy néz ki, hogy ez létezhet. Arra is van a biztonsági szakértőknek tippje, hogy vannak már olyan hacker csoportok, akik ezzel a megoldással foglalkoznak, bár még a való világban szerencsére nem találkoztunk ezzel a megoldással, és maguk a biztonsági szakemberek sem, akik ezt kifejlesztették és lekutatták, hogy ez hogy működhetne, sem teszik nyilvánosra nyilván a forráskódot, köszönjük szépen, de a lényeg az, hogy semmilyen módon nem tudunk ellene védekezni, hiszen még mielőtt bármilyen szoftveres megoldást elindíthatnánk, bármilyen vírusírtó, hiszen mondom, az operációs rendszer indulása előtt már aktív a zsaroló vírus, lezárja a számítógépet, jó napot kívánok, semmit nem lehet jelen állás szerint, semmit nem lehet vele csinálni, sőt, adott esetben még a processzor firmware frissítését, tehát magának a processzor vezérlő szoftvernek a frissítését is megtilthatja, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szépen le tudná kukázni egy ilyen megoldást a számítógépünket. Nagyon reméljük, hogy nagyon sokáig nem kell ezzel foglalkoznunk, de mint ahogy a biztonsági szakértők is mondják, sajnos úgy néz ki, hogy nem ők az egyetlenek, akik érdeklődnek ez iránt, a technológia iránt, és ha már technológiai érdeklődés, és ha már arról beszélünk, hogy processzor, akkor említsük meg a Xiaomi-t, aki bemutatta a saját fejlesztési processzorát. Úgy néz ki, hogy pár évvel ezelőttig volt 3-4 valódi nagy processzor gyártó a piacon, hát most már szinte se szeri, se száma azoknak a cégeknek, akik vagy újra, vagy most először kezdtek el processzort fejleszteni.
X-Ring O1 néven jelentkezett be a Xiaomi első mobil processzora, amely igazából egy 3 nanométeres, tehát a TSMC nevezetű ismert gyártó 3 nanométeres technológiájával készül, és valahol egyébként a két legismertebb csúcskategóriás processzor család, vagy mondhatjuk azt, hogy központi egység család, a Qualcomm Snapdragon 8 Elite és a MediaTek Dimensity 9400 teljesítmény körül mozog ennek az eszköznek, ennek az új hardvernek a nyers számítási kapacitása. Nagyon fontos megjegyezni, hogy azért nyilván először látnunk kell, hogy a gyakorlatban hogyan fogja tudni majd használni mindezt a szoftver, hogyan tudnak optimalizálni a cégnél erre az egységre, mert ugye bár az egyik legfontosabb, sőt igazából a legfontosabb dolog a mobil technológiában, és úgy egyáltalán a hardware-szoftver egy kézben levő gyártása kapcsán, hogy a saját processzorára, a saját szoftverét a gyártó a legjobban tudja optimalizálni. Ezt láttuk az Apple-nél, nagyon-nagyon sikeres volt, főleg laptopoknál, de egyébként ugye az iPhone-ok, iPad-ek mindennél nagyon jól képközött az, hogyha ők gyártják a hardware-t és adják a szoftvert is, akkor ez tök jól működik. De láttunk azért olyan példákat is, amik azért picit körülményesebbé tették ezt az elméletet. Ugyebár az Androidot eleve nem a Xiaomi gyártja, nem a Xiaomi fejleszti, ők igazából hozzátesznek a saját extrákat, úgyhogy ott már azért az optimalizálásnak jóval nagyobb kihívásai vannak. Láttunk több gyártót már megpróbálkozni azzal, hogy csúcskategóriás hardvereket tervezzenek okostelefonokba és tabletekbe. Samsung, Google, Sony mind-mind megpróbálkoztak, és egyedül a Samsung hozta vissza többször a saját chipsetjét. A Google egy ideig kitart a Tegra fejlesztési chipek mellett, de hát nekik tényleg egyszerűbb dolguk van, hiszen ők fejlesztik az Android leginkább ismert verzióját. A Xiaomi-nak azért még sok hívást kell teljesítenie. A Valve eddig 1,8 milliárd dollárt fektetett ebbe a chipfejlesztésbe, és további 7 milliárd dollárt terveznek még beruházni. Nyilván ez egy olyan terület, ami nagyon sok energiát, nagyon sok erőforrást igényel, és már egyébként maga a Xiaomi is megpróbálkozott 2019-ben ugyanezzel a trükkel, de hát akkoriban ez még túlságosan nagy feladatnak szerintett nekik. Most úgy látszik, hogy azért eljött az ideje annak, hogy saját lábra álljanak hardware fejlesztés terén is, de nem minden a hardware, nagyon sok szempontból azért a szoftverrel csodákat lehet művelni, és ténylegesen abszolút csodákra gondolok itt. Nemrégiben a Honor mutatta be az új középkategóriás 400-as szériáját, és ők az egyedi hardware fejlesztése helyett inkább az egyedi mesterséges intelligencia megoldásokra fókuszáltak, egész konkrétan feléleszteni tudnak az AI segítségével állóképeket, nagyon-nagyon furcsa módon. Egészen érdekes élményben volt részünk a legutóbbi sajtótájékoztatójukon.
Az Honor 400 és 400 Pro-ról van szó. Mondjuk azt, az Honor 400 klasszikusan egy középkategóriás modell, a 400 Pro azért már bele-bele karcol a középkategória tetejébe. Hardware-es szempontból abszolút hozzák azt, amit hozni kell, de valóban a sajtótájékoztató, amin részt vettünk, igazából csak és kizárólag arról szólt, hogy milyen AI funkciókkal, és azon belül is egy fotós AI funkcióval fogja meghódítani a 400-as széria világot, és ez valóban az, hogy egyetlen egy állóképből képes egy 8-10 másodperces videót kreálni az az AI tool, az az AI kis alkalmazás, ami gyárilag fel van telepítve az Honor 400-ra és a 400 Pro-ra, zárójel később majd a komolyabb modellek is megkapják ezeket a funkciókat, de jelenleg csak ezen a két modellen lehet elérni, és a világon először nálunk mutatta be azt az Honor, ezt a két készüléket. Volt alkalmunk kipróbálni személyesen is, vegyes, nyugodtan kimerem jelenteni, hogy vegyes eredménnyel, volt, ahol nagyon jól teljesített, tehát lefotóztunk egy ilyen gyönyörű zsolnai baglyot, ez egy kerámia szobor volt gyakorlatilag, és csinált belőle egy olyan szobrot, mint hogy egy ilyen Jánusz arcú, több arcú bagoly lett volna, és elkezdte megforgatni. Az AI az kifejezetten jól sikerült, abszolút hihető volt, de hát a Petinek sikerült egy olyan AI videó felvételt generáltatni, amit aztán drága mobilarénás barátaink is levideóztak, mert kacagnunk kellett azon, ami történt, ugyanis semmit nem kezdett gyakorlatilag a képpel. Arról van szó, hogyha mondjuk van egy graffitis, aki le van fotózva, vagy éppen mintha fújna a graffitit, akkor mondjuk megmozgatja a kezét, ezt ügyesen megugrotta a 400-as széria, vagy mondjuk egy klasszikus festményen, ami egy hajókikötőt mutat, elrepülnek a sirályok az égen. Ehelyett a Peti féle verzióban egy picit más történt.
Szimplán a mesterséges intelligencia mindig megpróbálja kihozni, és ez igazából szinte minden egyes ilyen szolgáltatás igaz, kihozni azt, amit a legvalószínűbbnek ítél meg egy adott fotó, egy adott leírás alapján, mint forgatókönyv, és hát annál a fotónál, amit a Honor 400-asán készítettünk, nem is egyszerűséggel elsétált egy egész család a festmény előtt. Tegyük hozzá, hogy mondjuk a félúton a képen eltűnt a kislány a képről, de hát ez már csak apró glitch ahhoz képest, hogy úgy gondolt az AI, hogy egy múzeumi jelenetet kell megelevenítenie, amikor is egy tárlatvezetés során hárman meglátogatták ezt a festményt, és elsétáltak előtte, úgyhogy még azért az AI-nak borzasztó nagy kihívás az, hogy értelmezze a kontextust, amiben alkotnia kell, de egészen fantasztikus, hogy ezek kifejezetten élethű videók, amiket a Honor 400-asok tudnak készíteni. Egyrésztről picit ijesztő, másrésztről lenyűgöző, hogy a technológia jelenleg ott tart, hogy nem létező videó anyagokat tud, tehát fizikailag nem létező dolgokat tud videóformában megörökíteni, vagy megalkotni egy szimpla okostelefon, ami elfér a zsebünkben, és egy egészen sci-fi helyzetben találjuk magunkat egy átlagos készüléket nyomkodva. És ha már sci-fi-ről beszélgetünk, akkor mindenképpen említsük meg a hét azon hírét, ami szintén egyfajta sci-fi számomra legalábbis, vagy mondhatjuk azt, hogy inkább kémfilm, mert hogy állítólag az Egyesült Államokban a napelemekben találtak, az importált napelemekben találtak kémkedésre alkalmas eszközöket, ami egészen lenyűgöző, hogy szinte bármit lehet most már állítólag információs szerzésre használni.
Alapvetően zseniális a dolog, kínai inverterekről van szó, tehát gyakorlatilag azokról a dobozokról és egységekről, amik a napelemeket vezérlik, hiszen a legnagyobb probléma az adott esetben egy-egy ilyen kémeszköznél, bár még vizsgálják a hatóságok, de egész egyszerűen nem illik oda, és nem tudják, hogy mi a funkciója azoknak az elemeknek, amik ezeken az invertereken belül vannak, és amikre most fény derül, de hogy energiára ugye nem lesz probléma, mert addig legalábbis, amíg süt a nap és termelik az áramot a napelemek, addig mindenképpen ezt nem ismert eszközt és a funkcióját sem tudjuk eszközt és képes árammal ellátni. Úgyhogy most az történik, hogy nyilván már nagyon régóta ugye a Huawei és egyéb kínai cégek páriaként kezelendőek az Egyesült Államokban, hát most valószínűleg egy-két invertergyártó cég is felkerül a listára, illetve a biztonsági szakértők aktívan vizsgálják, hogy vajon ezek az elemek, ezek a hardware elemek, ezek az indokolatlan hardware elemek mit csinálnak, mire szolgálnak, úgyhogy igazából hát ez megint nem tesz jót a kínai-amerikai kapcsolatoknak, de hát hallottunk már az alaplapokra integrált kis apró kicsi csipről, amit ugye szerverekben vettek észre, és a többi régóta tart ez a fajta, nem is tudom, hogy nevezhetjük-e, kiberhadviselésnek, hiszen nem feltétlenül online és szoftveres dolog, hanem már hardveresen vannak elrejtve olyan eszközök, olyan helyeken, ahol semmi keresnivalójuk nincs. Ez egész biztos, hogy ebből kevesebb nem lesz a jövőben, csak több, amikről mi pedig be fogunk számolni.